Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, mint az egyházunk advent második vasárnapjára, a prédikáció alapjául rendelte, megírva találjuk Júdás levelében a 14. vers, 25. verséig a következőképpen. Erről is prófétált Énók, aki Ádámtól számítva a 7. volt, amikor így szólt. Íme, eljött az Úr szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessem minden istentelent, minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösökként ellene szóltak. Ezek zúgolódók, sorsuk ellen lázadók, vágyaik útján járnak. Fölényesen jártatják a szájukat, és haszonlesésből embereket dicsőítenek. Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen dolgokra irányuló szenvedélyeik szerint élnek. Ezek szakadásokat támasztanak, testi emberek, akikben nincsen szent lélek. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben. Imádkozzatok a szent lélek által. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek. Mentsétek meg őket, kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, újjongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Dicsőség, fennség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban körbevesz bennünket mindenféle rendezvény, az adventi készülődésnek számtalan jele. Mindenki, hívők is, nem hívők is, az adventtel vannak most telve. Tömegek vesznek részt ezeken az alkalmakon. Azonban az igazi advent más módon történik. Talán mondhatjuk azt, hogy ezeknek az adventi alkalmaknak talán a 90%-a sem az adventről szól. És valami hasonló volt a 2000 évvel ezelőtti adventnek a sorsa is, hiszen néhány pásztor volt csupán, akik mentek megnézni az eljött, megérkezett királyt. Csak három bölcs volt, akik útra keltek és mentek és meglátták a megszületett Jézust. Az igazi adventet sohasem veszik körül tömegek. És nem kell védeni az igazi adventi alkalmakat terrorfenyegetettség miatt betonelemekkel, például, hogy ne rohanjon bele mondjuk egy öngyilkos terrorista teherautóval. Az adventi esemény, az igazi, más támadásoknak van kitéve. Tudjuk, hogy honnan jön az adventnek a neve. Adventus Domini, az Úr eljövetele, érkezése, és azt is tudjuk, hogy három időségben gondolunk erre. Egyrészt gondolunk az inkarnációra, amikor megtestesült Szűz Máriától és a Szentlélektől, ott akkor Betlehemben. Őt Heródes próbálja likvidálni. Aztán a másik időség most érkezik hozzád. Most az igében, az evangéliumban és a szentségekben. keresztségben, úrvacsorában. Érkezik ma hozzád Jézus. Ezért mondjuk mi evangélikusok, hogy az úrvacsorában ott van a reál prezencia, ott van a valóságos jelenlét. Nem csupán jelképes dolgokról van szó, hogy jelképezi azt, hogy együtt vagyunk Jézusra, hogy Jézus magát adja. Az nem jelképezi, hanem az megtörténik. Valóban magát adja. Keresztség nem jelképezi a dolgokat, az újjászületést, megtisztulást. Valóban megtisztít, valóban újjászül. Persze nyilván itt is megjelenik a támadás, azt mondják az emberek, hogy dehogy, szó sincs erről. És a harmadik pedig, hogy visszajön látható formában, mert az úrvacsorában való jelenlét, itt az ige hirdetésben, az igében, az evangéliumban való jelenlét, az nem látható. Bárki kétségbe vonhatja. De vissza fog jönni látható formában, amelyről az oltár előtti ige szólt. Amelyben arról van szó, hogy olyan események fognak zajlani, hogy az emberek kétségbe esnek, sőt így mondja Jézus, hogy a népek kétségbe esnek tanástalanságukban. Nem tudom, hogy érezzük-e annak ezeknek az előjeleit már, hogy a tanástalanság mennyire ott van. Lapozgattam képzeletben a Facebookon az ismerőseimet, és az egyik nagyon sok posztot tesz fel a környezet rombolással kapcsolatban. Mennyivel környezettudatosabban kellene élnünk, ugye tudjuk, hogy ez most nagyon, nagyon komoly téma, és akkor az egyik legutóbbi posztja arról szól, hogy rosszabb a helyzet, mint ahogy eddig ezt gondoltuk. És hogy nem lehet mit tenni. És akkor most akkor próbáljuk meg még jobban takarékosodni a vízzel, árammal, stb. Ugye én nem akarok ez ellen szólni, mert én magam is fontosnak tartom, hogy védjük a környezetet. Nem csak vízzel, meg egyéb dolgokkal igyekszünk spórolni, hanem igyekszünk mondjuk összeszedni a szemetet. Hetente biztos, hogy egyszer össze kell szedni a szemetet a parókia és az imaház előtt. Szokták is kérdezni az emberek, hogy megint takarítani kell mások után? Tenni kell, igen, tenni kell. De nem ez a küldetésünk, nem ez az, amit hirdetni kell, hanem azt, hogy egyszer annyira tanástalanok leszünk már, hogy nem tudunk mit tenni. Az egek tartó erői megrendülnek. Nem tudunk mit csinálni. Tönkre megy ez a világ. De mi mégsem a véget várjuk, ezt még hangsúlyozzuk, amikor tanítjuk, hogy mi nem a véget várjuk, hanem az új, az Isten országát, az újjáteremtést. Persze nyilván erre is mondhatják az emberek, mondják is, ahogyan Péter apostol is beszél a levelében, hogy ugyan már nem jön vissza Jézus. Van küldetésünk azonban, hogy segítsünk azoknak, akik kételkednek, könyörüljünk azokon, akik szeretnének hinni, de valami akadálya van ennek. Nagyon szép történés volt az elmúlt napokban, hetekben. Adott egy hölgy, aki elszámadott a gyülekezetből, és egy másik városba költözött a gyermekeihez. Hát ez is jó dolog, hogy fel tudták vállalni, hogy ápolják, gondozzák, mert egyedül már nem tudott volna meglenni, az otthonában nem tudott magáról gondot viselni. De fekvőbeteg lett, úgyhogy úgy kellett megbeszélni a találkozást vele, hogy ott legyen az ápolónő is, amikor én megyek. És annyira őszinte volt, annyira jó, amikor ilyen őszintén elmondják az emberek, hogy mi van a szívükben. Elmondta, hogy mennyire fél. Nem csak a haláltól, hanem egyáltalán orvosi vizsgálatoktól, hogy rátört a pánik, amikor meg akarták vizsgálni a gyomrát. És nem tudták. És akkor most persze azért pánikol, hogy most akkor talán nem vettek észre valamit, amit észre kellett volna venni, amit meg lehetett volna gyógyítani, de hát ő nem engedte. És hogy miért vagyok ilyen gyáva? mondja ő. Meg hogy miért félek egyáltalán a haláltól, hogy a hívő vagyok. És akkor erre mit tudok mondani? Azt mondom, hogy a többiek is félnek. Csak ők nem merik mondani. Nem az a különbség közöttünk, hogy, van, aki fél, van, aki nem fél, hanem az, hogy van, aki még azt is felmeri vállalni, elmondja. Emlékszünk arra, hogy Péterről mondtam valamikor azt, hogy habár ő megtagadta Jézus, de ő volt a legbátrabb gyáva, mert elment egészen a főpap udvaráig Jézus után. És hát persze elmondta azt is, hogy mennyi kételkedés van benne, és hát ezért olvasom fel ehhez az igéhez, hogy azt mondja, hogy könyörüljetek azokon, akik kételkednek. Hát mert kételkedünk. Tehát elmondja, hogy mennyit kételkedik. Amíg a gyülekezetben járt, addig úgy érezte, hogy rendben van a hite, most viszont már nem érdekli semmi, annyit hisz, hogy van Isten, de semmi egyéb. És milyen fontos, hogy ilyenkor odaálljunk ezek mellé, az emberek mellé, segítsük őket. De lehet, hogy a következő évben mi kerülünk ilyen helyzetbe. Harcolni kell egymásért. És akkor mondom neki az igét, beszélek róla, imádkozunk. Felajánlom, hogy a következő alkalommal szívesen hozok úrvacsorát is, mire ő azt mondja, de hát ő úgy számított, hogy most semmi gond, mondom, akkor beszólunk a konyhába, és ha van egy korty bor, és van egy falat kenyér, akkor lehet. A konyhában mindent hallottak, már hozták is a bort, és hozták a kenyeret. És akkor tudtam meg, hogy ez az ápolónő nem szimplán ápolónő, hanem kettő az egyben, azaz lelkileg is ápolja ezt a nénit. Előveszi a telefonját, bepögyögi a YouTube-ot, és akkor kiadja azt az éneket, amit mi szoktunk énekelni, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Nem taszítalak el, amikor vétkezel. Irgalmat lesz a szívemben, örök feléd a hűségem. És akkor mondja a Franciska néni, hogy most ne a nevét mondjam, mondja, hogy ezt még szeretném hallgatni. Ezt újból, mert ez annyira jó, annyira fontos. És akkor elmondja az ápolónő, hogy hát ő most kezdett el járni egy közösségbe, egy gyülekezetbe, most kezdek megtérni, így fogalmazott. Soha életemben nem hallottam még az a kifejezést, most nagyon megörültem neki. Most kezdek megtérni, és már adja az evangéliumot annak, akit ápol. A nénnek a fia nem hívő. Ő csak nézett nagyot, hogy most akkor miről van szó, mi történik itt. Erről van szó. Keresd a kételkedőt, Krisztus irgalmát hirdesd. Na ez adventi készülődés. Ez adventi készülődés. A másik, amit előhoz Júdás, akiről tudnunk kell, hogy azt írja magáról is, de egyébként is tudjuk, hogy az Úr Jézus testvérének a testvére, tehát Jakabnak, aki a jeruzsálemi gyülekezetnek volt a vezetője, a testvére. Tehát ő írja ezt a levelet Krisztus után 70-es években. És van egy nagy probléma, amit felvett ez a Júdás, méghozzá azt, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy ők ilyen elitista hívők, tehát kiválóbbak másoknál. Így olvassuk, hogy ezek zúgolódók, sorsuk ellen lázadók, fölényesen jártatják a szájukat, haszonlesésből embereket dicsőítenek, embereket magasztalnak, szakadásokat támasztanak, testi emberek, akikben nincsen Szentlélek. Hát nagyon keményen fogalmaz Júdás, valahogy úgy, ahogyan Luther fogalmazott, amikor Zwinglivel vitázott, hogy hát más lélek lakik bennünk. Lehet, hogy az egyikben a szent lélek, a másikban nem. És akkor arról beszél az igénk, hogy nincsenek kivételezett hívők, nincsenek elkülönült hívők. Ugye a farizeusoknak a neve jelenti ezt, hogy elkülönültek, mert ők magukat különnek tartották másoknál. Nincsenek különböző szintek a hitben. Nincsen olyan, hogy külső kör, belső kör. Egyformán, erről beszéltünk a fiatalokkal pénteken este, a szószék volt a téma, hogy a szószék alatt az ember érzi, hogy egyformán Istenre szoruló emberek vagyunk. És még miért azt gondolná valaki, hogy és aki rajta áll, hadd olvassak fel egy nekem nagyon megrendítő olvasmány volt. Én nem tudom már, hogy 25 éve olvasom a lelki pásztort, de talán ilyet nem olvastam még. Ezt olvasom benne. Egy búcsú prédikáció és búcsú ima a címe, amely 1951-ben hangzott el Nagykanizsán, az ottani evangélikus gyülekezetben. Arra nem volt időm, hogy utána nézzek, hogy melyik lelkész volt, aki akkor 1951-ben búcsúzott a gyülekezettől, de a nevét nem írták ide. Talán azért, mert nem is ő a fontos. Hát így hangzik, néhány részet csak. Lélekben ma ott jöttem be a főajtón úgy, ahogy ti is. Nem ültem mindjárt oda a szokott helyemre, hanem első lépéseim után remegve, reszketve, aláhanyatott fejjel megálltam távol, ott a szögletben. A fejemből felszakadt a mélységes és alázatos sóhajtás. A nyomorult publikánus konfiteória. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Csak ezután volt erőm és bátorságom oda menni az oltár elé, ahol térdre hullva, nagy-nagy hálával szállt ajkamról a Zsoltár író szava, áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezzél el semmi jó téteményéről. Most pedig itt állok már a mai templomi utam harmadik állomásán, és mikor e helyről utoljára látlak szemtől szemben benneteket, szent gyülekezet, szeretett híveim, akkor ti hozzátok, emberi példaképemnek a nagy pálapostolok szavaival csak egy szavam lehet. Köszönöm, hogy szelítséggel, hosszú tűréssel, 31 és fél éven át elszenvedtetek engem szeretetben. És hadd kérjelek benneteket, drága gyülekezetem, kedves híveim, mutassátok meg a szereteteteket irántam, ti is azzal, hogy imádkoztok majd értem, ugyanazt kérvén ti is, ami kegyelmes Istenünktől. Isten, légy irgalmas, ami távozó, szegény, bűnös lelki pásztorunknak. Kérjétek velem együtt az egyház urát, üdvözítő Krisztusunkat, hogy amikor majd eljön az együttes számadásra vonásunk nagy napja, és amikor majd számon kéri tőlem közületek azoknak vérét, aki az én intésem és szólásom gyarlósága miatti vétke következtében ítélet alá kerül, hogy akkor velük együtt könyörüljön én rajtam is. És ne az én cselekedeteim, hanem az ő végtelen kegyelme szerint bánjon én velem. Az egész többoldalas búcsúzásnak ez a lelkülete. Hogy velük együtt könyörüljön rajtam is. Nem azt mondja, hogy hát mert én voltam a prédikátor, hát akkor én vagyok egy kiemelt személyiség, hanem hogy ugyanúgy én is rászoruló ember vagyok. Ez az igazi. Nincsenek kivételezett hívők. Mindig tévedés az, amikor valaki úgy gondolja, hogy van. És mindig szakadást okoznak azok az emberek. Mindig valamiféle zúgolódás, szakadás. És nincs benne Szentlélek, mert a Szentlélek az az egységnek a lelke. Csúfolódás, rágalmazás. Egyszerűen lehetetlené válik az, hogy ezért esik kétségbe Júdás, hogy lehetetlené tették a szeretett vendégségeket. Mert ugye ők mindig nem csak egyében egyszer, kétszer, háromszor tartottak szeretett vendégséget, hanem minden egyes Isten tisztelethez kapcsolódott egy agapé, egy szeretett vendégség, de hát ott csak magukkal törődtek. Úgy, ahogyan Pál is írja ezt a problémát Korintusban, hogy azt mondja, várjátok már meg egymást, amikor összegyülekeztek. Ne az legyen, hogy aki gazdagabb, tehetősebb, az mindent megkajál, és aki pedig rabszolga, és későn engedik el az alkalomra, aznak már nem marad semmi. Júdás, Jakab testvére felháborodik ezen, hogy elvtelen hízelgők, akik hajlonganak emberek előtt, embereket dicsőítenek haszonlesés reményében. Valóságos harcban vagyunk. Ebben az igében harcban azért, hogy megmeneküljenek az emberek az ítélettől az örök életre. Ez valóságos harc, mindig is ott volt az egyház életében a harc, hogy elvonjon embereket az evangéliumtól, az üdvösségtől. 7 pontban lehet elmondani ezt, úgyhogy már csak 7 pont van hátra, nagyon röviden. Az első, a 17. versben azt mondja, hogy ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, amelyeket a mi úrunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak. Tehát azt mondja, hogy erről már előre megmondták az apostolok, meg maga Jézus is, hogy ez lesz. Mindig is lesznek, akik szakadásokat okoznak, és akik igyekeznek embereket elszakítani az Úrtól. A másik, hogy a tévelygők céljait tárgyilagosan ítéljük meg. Mi a céljuk? Így lehetne fogalmazni, hogy egy eklézióját hozni létre az egyházon belül. Van az eklézia, az egységes egyház, azon belül legyen egy eklézióla. Kis közösség. Hogy mi külön vagyunk. Mi nem jövünk ide. Nem tudjuk, nem bírjuk nézni a másikat a gyülekezetben. A harmadik, amit mond Júdás, ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben. Vagyis, hogy a tagoknak viszont jobban be kell épülni a gyülekezetbe. Mindent meg kell ragadni annak érdekében, hogy megmaradjunk. Ez nem elég. Az, amit csinálunk, most nem fogom részletezni. Nem elég. Nem elég, amit csinálunk. Még jobban be kell épülni a gyülekezetbe. A negyedik, meg kell maradni az Isten szeretetében. Így mondja, hogy tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi úrunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre. Szintén az ifjúsági órán volt szó, ugye, szószékkel kapcsolatban arról, hogy mennyire esélytelen az Isten számára az, hogy bennünket megmentsen az örök életre, azáltal, hogy hallunk egy félórás prédikációt egy héten, és ehhez képest hallgatunk minden egyebet egész héten, mondjuk 90 vagy 100 órában. Esélytelen a dolog. Még hogyha valaki bibliaórára jár, akkor is. Mondjuk, hogy Isten tisztelet hossza plusz bibliaóra, mondjuk, hogy 2 óra. És akkor mi az ahhoz a 80 óra tömény butasághoz, amit közben hallunk mindenhonnan? Nincs esély. Mégis miért van esély? Azért, mert az Isten igéjén keresztül a Szentlélek munkálkodik. És amikor megérezzük a Szent Lelket, megérezzük azt, hogy itt az Isten igéről van szó. Nem véletlenül van itt a szószéken ez. Ezt mindig hangsúlyozom, az Isten igéje élő és ható. Nem véletlenül van kiemelve az ige. Mert az Isten igéje arról szól, hogy nem nekem kell teljesíteni, hanem minden készen van. Eljött az Úr. Eljött. Nem várakozás jelent az advent, hogy várakozom, hogy hát, hogyha valami történik. Nem. Készen van. Eljött. Megérkezett. Adventus Domini. Az ötödik. Szüntelenül kell emlékezni Jézus visszajövetelére, aki Isten irgalmasságát hozza. Így is olvassuk ebben a befejező mondatban, hogy egyedül az üdvözítő Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Olyan az befejezés, mint a mi atyánknak a befejezése, hogy mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, és az egyik hittanos, nem a mi gyülekezetünkben, a következőt írta, amikor le kellett neki írni a dolgozatban a mi atyánkot, a következőt írta, hogy tiéd az ország és a hatalom, vagyis minden oké. Okay. Amen. És akkor azt írtam a Facebookon, hogy de jó, hogy néha a kicsik emlékeztetnek minket arról, hogy miről van szó. A kicsik. Jobban megérti, hogy miről szól a mi atyánk, mint én. Mert ha övé a hatalom, övé a dicsőség, övé az ország, akkor minden oké, okay, bármi történjen. Tehát szüntelenül kell emlékezni arra, hogy ő visszajön. Övé a hatalom. Hatodik. Az ingadozókat szeretettel körül kell venni. Erről sokat beszéltem. Tehát kételkedőket, ingadozókat körül kell venni. Irgalommal, szeretettel. Nem fejbevágni őket az igével, hogy jaj lesz, hogyha. Persze, jaj lesz, hogyha, de jaj lesz nekem is, hogyha. Tehát valahogyan úgy mellé állni, hogy érezze, hogy egy szinten vagyunk, és mind a ketten rászorulók vagyunk, és ahogyan nekem irgalmazott Isten, neki is fog. És a hetes, és megmenteni a tévejgőket, amiről azt mondja, hogy másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amit testükbe szennyezett. Ja, valamikor olyan bűnök kerülnek elő, amire csak ezt lehet mondani, hogy hát még a ruhát is utálom. Tehát még beszélni, most például eszembe jutnak ilyen dolgok, most nem akarom kimondani. Mert van, aki azt mondja, hogy én nem is tudnék lelki gondozni olyan embert, aki ebben a témában van otthon, ebben a bűnben van otthon. Hát ehhez külön kegyelem kell, külön karizma kell, hogy valaki ilyen vagy olyan területen elbukott embereket segíthessen. Azzal fejezem be, hogy Keresztelő Jánosról, aki ugye adventnek nagy alakja, mert az eljövendő Jézusra mutatott, hogy megérkezett, íme az Isten báránya. Mondhatjuk azt, hogy különc volt, mindig elszörnyűködnek a hittanosok, hogy sáskát evett, meg erdei mézet. Na de hát elmagyarázom nekik, hogy ez a sáska azért nem úgy volt, hogy megfogom, és akkor hanem megőrölték, megszállították, megőrölték, pogácsákat készítettek, kisütötték, tehát valamilyen rákszíromszerű dolog lehetett, azért az nem rossz. De ennek ellenére különc volt azért, ugye Keresztelő János külön vonulva az emberektől a Jordán partján, és azon gondolkoztam, mi a különbség Keresztelő János különcsége és mai emberek különcsége között. Ugye a mai ember, hogyha különc, akkor hát ott lehet, hogy a pszichével is van gond, és nagyon sokszor ezek az emberek magukat mutogatják. Hát elég csak néhány nem tudom, show műsorra gondolni. De a maga mutogatás az elég jellemző az emberre. És Keresztelő János viszont szó sem lehet erről. Ő Jézusra mutogatott. Jézusra mutatott egyértelműen. Ezért mondhatjuk, hogy ő egészséges volt lelkileg, mert ő kimondottan azt mondta, hogy most már többé ne engem kövessetek, hanem őt, Isten báráját. Hát ez a célja az adventi készülődésnek, hogy elvonjuk a figyelmet magunkról, és arra mutassunk, aki a lényeg, aki megérkezett, aki érkezik hozzánk ma is, és aki el fog jönni. És akkor ehhez kell megtennünk ezt a 7 pontot, amit elmondtam. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy te most is megérkeztél. Köszönjük neked, hogy a te igéd szent lelked által a szívünkben van. Kérünk téged, hogy te indíts bennünket, hogy igazivá váljon az adventi készülődésünk, hogy egyéb dolgok, csillogás, áruk, programok, azok ne vonják el a figyelmünket rólad, aki a lényeg vagy. Kérünk téged, hogy hadd ünnepeljünk mi is mindannyian igazából téged, mint megmentőnket, mint szabadítónkat, örök életünk ajándékozóját. Ámen.